Hetedik álom. Állt a vonat. A jelentéktelen állomás alapján ítélve kis helység lehetett. Mindössze néhány utas szállt fel. A majdnem 100 üléses szerelvény teljesen üres volt. Épp hogy elindult a vonat, egy csinos, népviseletbe öltözött lány a kis fehér kutyájával felém jött. A sok üres ülés mellett pont a velem szembeni helyet szemelte ki magának. Meg sem kérdezte, hogy szabad-e a hely, csak egyszerűen leült. Igaz, butaság lett volna megkérdezni, hiszen ott nem is ült senki. Míg elhelyezkedett, jól megfigyeltem. Valahonnan ismerősnek tűnt. Újraalkotott magyar népviseletet viselt. Amikor felém nézett, szőke haját és fiatalos arcát vizsgáltam. Egyszerre csak rájöttem, kiről van szó. Rózsa, a muskátlizene nagyművelője. A mellette lévő ülésre szétterítette az újságokat, amelyeket valószínűleg az állomáson vásárolt. Már az is zavart, hogy velem szembe ült le a sok üres hely mellett. Azon is felháborodtam, hogy kis fehér pamacsszerű, ebet ölében tartva állandóan simogatta és beszélt hozzá. Elfordítottam a fejemet, hogy ne is lássam, mert csak idegeskedtem. Az elsuhanó tájat figyeltem. Kint minden fehér volt. Ilyenek az Alpok. A fehér táj hirtelen eltűnt, a vonat berobogott egy alagútba. Nem maradt más hátra, mint Rózsát vagy a heti lapokat figyelni. Akkor láttam meg az egyik heti lap címoldalán, azt hiszem a Hét nap volt, Lorettát, ahogy fürdőruha nélkül napozik. A színes fotó alatt a következő szöveg állt. Loretta mesztelenül napozik a barátjával. Szerencsére a barátja nem volt érdekes a fotós számára, mert... kihagyta. Viszont én pontosan tudtam, az a barát én voltam. Talán az alagút a sötétség idézte fel gondolataimban azokat a képsorokat, amelyek Lorettához fűződtek. Boros István, aki magyar nóta és slágerénekes, tévés munkatárs, ő kért meg, hogy készítsek zenei mellékletet Kuki feleségével Lorettával, a fiatal csinos kezdőénekesnővel. A stúdióból elindulva úgy döntöttem, hogy a tenger felé utazunk. Feltételeztem, hogy útközben találok megfelelő forgatási helyszínt. Azt terveztem, hogy a föld alatt forgatunk. Olyan még nem volt. Vagy egy barlang, vagy egy tárna, azaz bánya kellene. Útban a tenger felé barlangot nem találtam, de egy helyen az erdő és a környezet megfelelőnek tűnt. Ott megálltunk. Többek között azért is, mert már feladtam a reményt, hogy barlangra vagy bányára bukkanunk. Hegyes márvány kőoszlop állt az erdő közepén. A hatalmas tölgyfák alatt kis patak bujkált a virágok közt, néhol lebukva kis vízessést produkált. Vonzó látvány tárult elém. Kiváló háttérnek bizonyult a forgatáshoz. Amikor közelebb mentem az oszlophoz, láttam, hogy nem márványról van szó, hanem hatalmas sós üvegről. Nem akartam hinni a szememnek, hogy ilyen is van az erdő közepén. Mégis, hogy megbizonyosodjak, előbb végig simítottam tenyeremmel, majd megnyaltam. Tényleg sós volt. Nem messze a süvegtől hatalmas hirdetőtábla állt, rajta nagy betűkkel csak annyi, sóbánya. Visszamentem a leparkolt kocsihoz, hogy szóljak a forgatócsoport tagjainak és persze a művésznőnek, Lorettának, hogy ha lehet, itt fogunk forgatni. Ha hatni akarok a bánya tulajdonosra vagy az igazgatóra, az engedély megszerzése érdekében, jobbnak láttam, hogy Lorettát is magammal vigyem. Minden alkalommal és most is kihívó, szexi ruhát viselt. Amikor magamhoz szólítottam, kicsit rosszkedvűen morcosan szállt ki az autóból. Bent az ülésen fiúkkal körülvéve udvaroltatott magának. És az kellemesebb lehetett, mint bukdácsolni utána a harmatos nyírkos fűben. Nem csodálkoztam rajta, mert úgy viselkedett, mint minden szép, de gyenge hangú énekesnő. Komoly felszólításomra utánam jött. A forgatócsoport többi tagja a kocsiban maradt. Ha megfelel a terep, az elképzeléseimnek dolgozni fogunk. Így kezdődött Lorettával a forgatás. A nagy irodában, ahová bementünk, legkevesebb 10-15 férfi üldögélt munkaruhában. Az ablaknál az íróasztal mögött feltételeztem, hogy az igazgató vagy a tulaj ült, és a papírokat rendezte szótlanul. Fel sem nézett, amikor benyitottunk, csak a hangos hurrogásra emelte fel a fejét. A munkások így mutatták ki rajongásukat, amikor meglátták Lorettát. A főnöknek tátva maradt a szája. Rögtön abba hagyta a telefonálást, és felénk nézett. A tévétől vagyunk, ez itt Loretta az énekesnő, én pedig a rendező, igyekeztem jó benyomást kelteni. Hát mi áradban vannak? Kérdezte, és mindjárt intett a munkásoknak, hogy hagyják el a termet. Felugrott és széket kínált az énekesnőnek, persze rám se hederített. Csak akkor, amikor szóltam, hogy mi áradban vagyunk, akkor nézett rám. Sajnálatát fejezte ki, hogy a tárnába nem lehet lemenni, mert a felvonó nem működik, a munkások is csak kötélen ereszkednek le. Igaz, a tárna nincs mélyen a felszín alatt, a stáb talán lemehetne forgatni, de a kedves Loretta semmiképp, féltette a lányt, nehogy baja essen. Azt ajánlotta, hogy várjuk meg a szerelőket. Hamarosan jönnek, és ha megjavítják a felvonót, nyugodtan lemehetünk. Kifejtettem, hogy sajnos nem várhatunk a szerelőkre. Ha nem tudunk forgatni, tovább kell utaznunk, és más helyszín után kutatni. Az egyik munkás meghallotta a beszélgetést, felajánlotta a segítségét. Persze a főnök nem ellenkezett, mert szerette volna, ha az énekesnő itt forgatna. Az jó reklám lenne a sóbányának. A munkás a jócó elmagyarázta, hogy van egy kosár, amellyel le lehetne engedni a művésznőt a tárnába. Az talán megoldható. Beleegyeztem azzal a feltétellel, hogy előbb én megyek le és megtekintem a helyszínt. Ha megfelel, jöhetnek a többiek is. A kosár elég kényelmetlen volt, de biztonságosnak tűnt. Csak azon kezdtem aggódni, Loretta hajlandó lesz-e beleülni. Szép lassan leeresztettek a tárnába. Velem jött az egyik világosító is, hogy fény alatt tudjam felmérni a helyszínt. Fantasztikus látvány tárult elém. A sok függő és álló cseppkő, valamint cseppkőoszlop látványossá fogja tenni a zenei mellékletet. Mindenáron ezen a helyen szeretnék forgatni, gondoltam magamban. Ha Loretta véletlenül nem akar eljönni, lehurcolom. Miközben nézelődtem, a munkások egy része is leereszkedett. Nekik nem kellett a kosár. Fiatalok voltak, és egy kötélen csúsztak le. Kis idő múlva leereszkedett a stáb a felszereléssel. Ők az egyik operatőr, a másik a világosító, aki egyben a hangmérnöki munkát végezte. Fontos volt, mert Loretta hangfelvételét kellett lejátszani. Az énekesnő arra a szövegre tátogott. Szóltam a munkavezetőnek, hogy menjen vissza, és kérdezze meg Lorettát, hajlandó elejönni a kosárban. Szerencsére nem ellenkezett, de előbb leküldte az összes gardróbját. A munkások is mind segítőkésznek bizonyultak. Élvezték Loretta közelségét. Belegondoltam, hogy leállt a termelés. Mindenki ránk figyelt. Az előkészületek utolsó szakasza azzal kezdődött, hogy Lorettát leengedik a tárnába. Mindenki igyekezett segíteni. Fogták a kosarat, kézen fogva ültették be az énekesnőt az ideiglenes felvonóba. Előbb csodálkoztam, de egyben örültem annak, hogy mennyire segítenek és vigyáznak a művésznőre. Amikor közelebb kerültem hozzá, akkor láttam az igyekezet igazi okát. Loretta rövid szoknyája alá lehetett látni. Mint mindig, picori tanga volt a fenekén. A művelet sikeresen véget ért, kezdődhetett a munka, a forgatás. Megtaláltam az első beállítást. Loretta mindig ragaszkodott hozzá, hogy fehér ruhában legyen. Most is ilyet viselt. Amikor a háttér elé állítottam, beolvadt a környezetbe, hiszen sóbányában voltunk. Megkértem, hogy válasszon egy sötétebb ruhát. Nagy nehezen beleegyezett. Igen ám, de hol készüljön föl? Nehéz volt búvó helyet találni a 10 szempár elől. Végül nem tágított, ott a helyszínen ruhát váltott. Míg öltözködött, a Logan szökése című film jelenete jutott eszembe, ahol a fehér jeges barlangban Jenny Agutter színésznő öltözik át. Ami azt illeti, Lorettának jó ízlése volt. Pontosan tudta, melyik testrésze kívánatos, és a ruhájával azt domborítja ki. Ezúttal olyan szűk testhez álló rövid ruhát vett fel, amelynek szoknya részét barna és aranyszínű diszkrét szecessziós minta díszítette. A felső része sima fekete. A pántok a mellén kereszteződtek. Elől a mély függőleges kivágás sejtetni engedte melleit. De az énekesnőnek nem csak a ruházata, hanem a mozgása is nagyon fontos eleme a sikernek. Persze a jó hangja mellett. Végre megkezdtük a forgatást. Ami Loretta mozgását illeti, abban sem volt semmi kivetnivaló. Látszott rajta, hogy átnézte a szakirodalmat. Felismertem az ilyen esetekre ajánlott mozgásbeállításokat. Egy szóval jól mozgott a kamera előtt. Szemeivel igyekezett kapcsolatot teremteni a nézőkkel a kamerán keresztül. Még kétszer váltott ruhát, én pedig helyszínt. Az utolsó ruhája tényleg nagy hatást keltett. Világos rózsaszínű selyemből készült, hosszú, nagyon bő, de két oldalt csípőig kivágott szoknyája forgásra csábított. Loretta ezt érezte és ki is használta a kamera előtt éneklés közben. Szoknyája néha annyira fellibbent, hogy kilátszott a tangája. A munkánkat csak akkor tudhatjuk késznek, amikor megnéztük a felvételeket. Ezt könnyen megtehettük, mert videóra készültek, és egy képernyőre vissza lehetett játszani. Az utolsó felvételtől tartottam, amikor Loretta szoknyája magasra röppent. Szerencsére az operatőr akkor mellképet készített, úgyhogy az alsó neműje nem látszott a felvételen. Loretta is nagyon meg volt elégedve magával. Megköszönte, hogy jó helyszínt választottam a forgatáshoz. Bevallotta, hogy kezdetben tartott az ötlettől, de most, hogy látta a felvételeket, nagyon elégedett lett. A végén örömében megcsókolt. Befejeztük a forgatást. Felfelé már lifttel mehettünk, mert a mesterek közben megjavították. A bányafőnök és a munkások marasztaltak bennünket, ebédet is kínáltak, csak hogy maradjunk, de mi megköszöntük az együttműködést. Megígértük, hogy a felvételből küldünk majd másolatot. Folytattuk utunkat a tengerpart felé. Szavodriába érkeztünk. A sátortábor mellett egy nyugodt, számomra ismert helyen parkoltunk. Azért mentünk oda, mert nekem ott egy kis víkendházam van. Gyakorlati szempontból ez megfelelt, mert ott át lehetett öltözni, kicsit lepihenni, rostélyozni és fürdés után lezuhanyozni. Ahogy megérkeztünk, Loretta rögtön bejelentette, hogy ő vetkőzik elsőnek fürdőruhára. Hagytuk, hogy nyugodtan válassza ki a számára megfelelőt. A válogatás elég sokáig tartott, mert legalább 5 különböző szabásút és színűt próbált fel. Mivel meguntuk a várakozást, a verandán öltöztünk át, és lementünk a közeli partra. Ott már sok fiatal nő a mellét is napoztatta. Az akkori divat szerint csak fürdőalsó volt rajtuk. Kis idő múlva Loretta is megjelent. Nem viselt melltartót, de az ágyékát is egy akkoriban még eléggé ismeretlen pici alsó ékesítette. Estangának nevezték. Abban feküdt le mellém napozni. Látszott rajta, hogy nagyon elégedett magával. Amikor észrevették a helybeliek, rögtön értesítették a napilapok szerkesztőségeit. Nem sokára fotósok lepték el a strandot, profi és amatőr fényképészek egyaránt. Loretta már kellemetlenül érezte magát, és hasra fordult. Akkor volt csak nagy kattogás, hiszen a tanka a popójába szorult. Úgy tűnt, mintha mezítelen lenne. Hogy biztonságban érezze magát, mellém lapult. Hirtelen világos lett. A vonat kiért az alagútból. Hogy mennyi ideig láttam a képsorokat, az valószínűleg az alagút hosszától függött. Még mindig a lap címoldalát néztem. Rózsa ezt észrevette, és megszólalt. Ha érdekli, nyugodtan nézzem bele az újságba. Nem érdekel, mert a helyszínen voltam, válaszoltam. Rózsának felcsillant a szeme. Ő már elolvasta Lorettáról a cikket. Ezen kívül látta a zenei mellékletet is. Elmondta, hogy nagyon tetszett neki. Ő is szeretne hasonlót készítetni magáról. Akkor nem csak énekelni, hanem mozogni is kell a kamera előtt. De mindenek előtt meg kell szabadulnia ettől a ronda kutyától. A mondatom utolsó része annyira megsértette, hogy dühösen felállt, és átment a szerelvény másik végére.